Köszöntöm az adóinfo hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Almási Levente, az RSM partnere, M&A akvizíciók és felvásárlások cégértékelés üzletág vezetője. Témánk a cégérték számítás, tények és tévhitek. A cégfelvásárlás lesz ezúttal a fókuszban, és egy új blog is megjelent az RSM oldalán, amely újfajta megközelítést ad annak, hogy miként érdemes hozzáállni egy ilyen feladathoz, tehát hogyha céget szeretne felvásárolni valaki, mégpedig itt az érzelmek játékát dobja föl ez a blog elsőként. Az érzelmek és a cégfelvásárlás hogyan kerül egy platformra?
Igen, a technikai elemzésen túlmenőleg, mert szerintem már rengeteg elemzést, tanulmányt lehet olvasni, hallani, hogy akkor hogyan kell céget venni, hogyan kell céget eladni, és egy kicsit úgy voltunk vele, hogy úgyis mindenki találkozott tárgyalások során érzelmekkel, és nem árt, hogy egy kicsit csokorba szedjük, hogy mik szoktak lenni tipikusan ezek a visszatérők, mert ugye nyilván beszéltünk arról, hogy akkor hogyan értékelünk, meg mik a folyamatok, milyen lépcsők vannak, de azért legyen ott a fejben, akár vásárolunk céget, akár eladunk, hogy azért tipikus magatartásformák elő tudnak jönni. Most ha nagyon-nagyon előhúznék egy tipikus magatartásformát, hogy sokszor, nem mindenki természetesen, az eladóknál van egy érzelmi vételár felár, előfordulhat, hogy ő sokkal jobban érte, nagyobbra értékeli a céget. Ezt, amikor ugye cégvásárlási székben vagyunk, az érdemes figyelembe venni, és nem úgy tárgyalni, hogy igen, hát mondtál 1000-et, akkor én azt mondom, hogy akkor az valójában 500, hanem meg kell vizsgálni, mitől van ez, mert és le lehet vezetni a folyamatot, hogy mitől értékelheti túl, vannak különböző félelmek, tehát hogy mindennek helye van, tehát valószínűleg azt is meg kell tudni az eladótól, hogy mitől gondolja, hogy annyival többet ér. Másik példa, ugye azt gondolja az eladó, hogy van a cégnek az értéke, ja, és akkor még hozzáadjuk a készletet, még egyéb dolgokat. És akkor így jön ki a nagy érzelmi fellár a normál vételhez tekintve, de ugye akkor el kell mondani, hogy nem egészen így szoktak értékelni, hogy összeadnak mindent, amit lehet, meg az udvar hátsó részében található bármit is, és akkor ilyenkor végig kell vezetni az eladót, hogy hogyan szoktak értékelni, a tipikus, és ha onnantól kell megért az eladó, akkor van esély arra, hogy egy közös értékelési platformot alakítsanak ki, és akkor nem biztos, hogy a vételárak olyan nagy hézekben fognak eladó és vevő részéről találkozni.
Nyilván, hogyha ez a vevőt befolyásolja, tehát az érzelmek játék, akkor az az eladóra is hatással van, tehát itt kell megtalálni a közös nevezőt. Hogyan lehet a közös nevezőt megtalálni?
Melyik oldalra közelítjük, vevő vagy eladó oldalra? Ugye a vevőnek neki is ugye van egy bevált gondolkodásmódja, esetleg vétára kalkulációja, esetleg folyamat relációja, de azért mindig érdemes meghallgatni a másik oldalt, az eladó hogyan gondolkodik. Mondhatjuk azt, hogy itt lehetnek kulturális különbség, és nem arra gondolok, hogy van egy ausztrál, meg egy mexikói fél, hanem szervezeti kultúrára, vezetésbeli kulturális különbségek. Erre nagyon kell figyelni, mert az áron túl, még ha meg is lenne a tranzakció, az azonnal szét tudja verni az akvizíciót, felvásárlás vagy fúziót, és igenis erre oda kell figyelni, mert erre szoktuk mondani, hogy önmagában megvenni céget, ha belegondolunk, az könnyű, mármint átutalni a vételt könnyű. A nehezebb feladat ott kezdődik, amikor integrálni kell. Tehát résen kell lenni, hogy nem csak a szokásos ármechanizmus, meg adásvételi szerződés kell végigtárgyalni és megérteni, hanem erre is kell figyelni, hogy akkor ezek a kulturális különbségek, és kimondott a szervezeti különbségekre gondolunk, ezek is passzoljanak, vagy ha nem, akkor időben tudják kezelni a felek, úgymond már a tranzakció után.
Melyek azok az objektív tényezők, amelyeket mindenféleképpen figyelembe kell venni cégfelvásárlás esetén?
Hát ugye van a folyamatbeli objektumok, tehát lépcsők, azt ugye nem lehet elkerülni, mondhatnánk azt, hogy egy ingatlan vásárlásnál hasonló lépések vannak, cégvásárlásnál hasonló lépések vannak, tehát egy ajánlatadás, ugye ilyen ajánlatadást előlegzi a értékelés, előértékelés, ajánlatadás után ugye átvilágítás, utána meg a jogi tranzakciós dokumentumok kitárgyalása. Nyilván ezek az a nevezhetjük objektív elemeknek, ezeket meg kell tenni, ezeket nem lehet kikerülni. Ezen túlmenőleg meg a tárgyalásokra tudnak figyelni a felek, és figyelni kell, hogy mik szoktak lenni a tipikus eladói reakciók, ugye félelemérzet esetleg, hogy mi történik a céggel, hogyha nem történik meg a tranzakció, vagy közben, ha esetleg kitudódna, akkor hogyan reagálnának a cégen belüli munkatársak. Erre kell figyelni, mi történik az eladóval a tranzakció után. Azt gondolnánk, hogy persze kifizetődik a vétár, és akkor minden szép és jó. Ugye viccesen szoktak erre utalni, hogy gondoskodni kell az eladónak magának, de hát ugye a vevőnek is nem árt, hogy odafigyel, hogy mi lesz az eladónak a viccesen a játszótere a tranzakció után, mert azért bár jó hangzik, hogy pénteken aláírják az adásvételi szerződést, kifizetik a vételárat, és hétfőn már boldogan megy tovább az eladó, azért nagyon mögé nézünk, lássuk be, hogy a tipikus eladó azért lehet, hogy már 10-20-30 évtizedet le dolgozott a saját cégében, az egyik napról másikra csak úgy kisétálni, az érzelmileg nem olyan egyszerű. Ez a vevőnek is az érdek, hogy erről gondoskodjon, mert ha valamilyen szempontból az eladó mégis valahogy oda köti a tranzakció után, a zárás után a céghez, mert valamilyen teljesítményt még számunk kér az eladótól, akkor azért gondoskodni kell, hogy az is kerek legyen az eladó részéről, és tisztában legyen, hogy ott nem ér véget teljesen minden. A másik ennek az ellentéte, amikor kezdődik a folyamat, mi úgy hívjuk a rózsaszín hatás, ha minden stimmel a kémia a vevő eladó között az első tárgyalásnál, akkor ugye hajlamos az eladó azt mondani, hogy minden stimmel, már régen adtam a céget, mert egymás kezébe csaptunk virtuálisan, és akkor már meg is van a gondolatban a vételárás annak elköltése. Az az első tárgyalás tipikusan nagyon szokott sikerülni, de onnan még nagyon messze van, míg a adásvételi szerződés aláírják és a vételárat kifizetik. Tehát, hogy persze fontos, az is egy-egy lépcső eleme az egész folyamatnak, de azért nem kell túl dimenzionálni az első tárgyalást, mert nagyon jól tud sikerülni, mert az magasabb szinten szoktak a felek egyeztetni esetleg vételtartományokat, de ne bízze el magát, se a vevő, se az eladó, mert bármi változhat ezek után.
Nyilvánvalóan ezen érzelmi játék tudomásul vétele mellett azért vannak olyan fix tényezők, amelyeket alkalmazni kell a cégérték kiszámításakor. Melyek ezek a fix tényezők, melyek a legfontosabb módszerek?
Hát ha most oda kanyarodunk, hogy cég értékelési módszertanok, az egy külön téma lenne, hosszasan lehet arról is beszélni, mert csak felevelítjük, hogy ha nem hosszasan sorolnánk, hanem csak két módszert a mellett tesszük le a voksot, hogy a befektető tipikusan nyereség alapon szeret, tervez értékelni, és vagy eszköz alapon, de a legtipikusabb a nyereség alapú, és amikor ajánlatot ad, akkor ezt követve ugye ad egy nyerességen alapuló értékelést, és arra ad egy értéket. Azt azért nagyon fontos tisztába tenni, az sose a nagyon-nagyon-nagyon ritkán az a végső vételár, mert ez nem egy fix számot fog mondani, nem azt fogja mondani, én már pedig az adásvételi szerződés napján, amikor aláírjuk, 1,0 milliárd forintot fogok kifizetni. Ezt nem tudja a befektető fixen leírni, hiszen belegondolunk, az elején azért nem nagyon ismeri még a céget, nyilván publikus számokat megnézi, sőt azért még számokat is kérhet be az eladótól, de nézzünk a másik oldalra, az eladó se fog azért mindent odaadni még anélkül, hogy látott volna bármi ajánlatot. Tehát ez ilyen macskaegér játék, hogy a vevő azért sok információt már kérne az elején, az eladó még nem akar adni, hiszen még semmit nem látott a vevőtől. Emiatt ugye a vevő az egy ajánlatot ad, de ugye megvan háromszor csillagozva az ajánlat, hogy hát valami alapján értékeltem, hol publikus, hol félig meddig hattál kedves eladó belső számok alapján, de ugye az lesz, hogy nagyjából mondom, hogy ez a árazás alapja, mi alapján áraztam, de a nap végén azért ezeket majd módosítani fogja mind az átvilágítás, vagy módosíthatja az átvilágítás pénzügyi adó jogi, és az adásvételi szerződés egy másik dimenziója, amikor ott nagyon pontosan leírják, hogy amikor az elején azt mondtam, hogy X a cégérték, azért a nap végén úgymond, most mondhatom ezek a szakszavakat, működőtőke, nettó hitelállomány, nettó készpénzállománya, azért módosítandó a vételár, és mondok egy gyors példát, nyilván a vevő egy gyártó céget nem nulla készlettel fogja szeretni átvenni, hanem normál készlet állapotban. Na most azt, amikor elkezdenek a tárgyalások, azt ez nem nagyon fogja még tudni, hogy mi a normál, emiatt azért a vételár, fix vételár a végén azért valamennyire el fogja kötni. De ez majd a folyamat során fog kitisztázódni, egy szó mint száz, az eladó se számíthat arra, hogy az első nap megmondja, hogy pontosan mennyi lesz az ételár, és ebben nyilván ebből lehetnek a problémák, mert ha azt mondja egy milliárd az elején a vevő, és a végén nem annyi lesz, mert alá van támasz, hogy miért nem, akkor azért ott lehetnek, hát nem azt mondom, sértődöttségek, de ugye más lehet a dimenzió, vételdimenzió, mint amit az elején a vevő mondott. Kicsit hosszasan busztam, de ezt csak ezt akartam, hogy nagyon fontos a mechanizmus leírása a ajánlatban, és ott azért ott nem zsákba macskot leírja a módszertant a vevő befektető, hogy hogyan fog majd árazni a legvégén.
Visszatérve egy picikét az érzelmi befolyásolásokra, vagy azokra az érzelmi torzításokra, amelyek óhatatlanul szerepet játszanak egy-egy ilyen döntés meghozatalakor, akár eladói, akár vevői oldalon. Melyek a leggyakrabbak, és egyáltalán hogyan lehet ezeket kezelni, hogy mondjuk mindenkinek egy win-win szituáció jöjjön ki a tranzakcióból?
Vannak ilyen tipikus jegyek, hogy ugye már kicsit említettem részlegesen, hogy a befektetőknek van egy elképzelt gondolkodásmódja, esetleg módszertani elképzelése, sőt, sablon, adásvitéli szerződés, és akkor ezeket dömpingszerűen próbálja végignyomni az eladón. Azért figyelni kell, hogy hát nem biztos, hogy passzol teljes egészen az eladónak, tehát, hogy mondjuk azt, hogy a bevett szokások lehet, hogy eltérítésre kerülnek, mert nem mindig lehet mindenre ráhúzni, minden eladó elképzelésére. Az eladónál is ugye megvan ez, ott inkább a vételár elvárás, túlzott elvárás szokott lenni, ott viszont hát vagy egy külső tanácsadónak a szerepe lenne egy reálisabb vételárat kalkulálni az eladónak, de erre nem mindig van lehetőség. Ahogy mondtam, van ez az első tárgyalások hatása, ami túlzott várakozásokat tud megfogalmazni mind befektető, mind eladó részére. Ahogy mondtam, ugye ez a tulajdonosi eladói hatás, hogy túlságosan, szorosan kötődhet a cégéhez, és annak azért hatása van esetleg egy adásvételen túlmutató halasztott vétel kifizetésre, meg gondoskodni kell, hogy az adásvételi szerződés után is az eladó azért meglegyen a előbb idézett, úgymond játszótere. Ebben összekapcsolódik ugye ez a veszteségérzet. Az eladó azért, ha több évtizede építette ezt, azért nem olyan egyszerű egy perc alatt elengedni, hogy most már más a dimenziója az életének. És nyilván ebben a tranzakció mindig benne van a bizonytalanság félelem, bár ez mind a két részre meg lehet, a befektető is ugye erőforrásokat, pénzösszegeket allokál a tranzakcióra, de sose lehet biztos abban, hogy ez végig fog menni, sikeresen záródik. Nyilván vannak jogi klauzulák, ami ezt próbálja kezelni, ezeket a költségeket, de ez mindig a két féle múlik. Alapfelállása mindenki fedezi a saját költségét, de igazából így szóta felállni a felek, hogy ezért itt nincsenek, sokáig nincsen kötelező érvényű klauzulák, tehát hogy azért bármikor megszakadtak a tárgyalások különböző oknál fogva, ezt azért figyelembe kell lenni erre.
Ugye már részben érintettük azt, hogy hogyan lehet csökkenteni az említett pszichológiai torzításokat, ugye utaltunk a külső tanácsadók bevonására, vagy egy független szakértő bevonására, de még hogyan lehet megalapozott döntést elősegíteni ebben a helyzetben?
Hát igen, a külső szem alkalmazás, inkább fogalmazzunk így, két okból is. Valószínűleg, ha valaki ezzel foglalkozik heti, havi, éves szinten, akkor azért tapasztalatból lehet, hogy a viselkedési minták ismerősek lehetnek, és 90%-os biztonság elmondhatja, hogy mi lehet mögötte az egyik, tehát ez érdemes külső. A másik, hogy ahogy előbb is említettem, hogyha hasonló standard módon áll hozzá a befektető, ami bevált, érdemes más forgatókönyvet is meghallgatni, mert lehet, hogy nem gondolt rá, hiszen mindig ugyanazt a adásvételi szerződés mintát vette elő, ugyanazok a szavatosságok. Nyitottan kell állni a külső szem irányába, mert lehet, hogy van másik megoldás. Azért a tranzakciók, mondhatnánk azt, hogy mindegyik hasonló, de ugye másik oldal mindegyik más, inkább az utóbbit képviseljük, hogy azért nagyon-nagyon más tranzakciók vannak, még 25 év után is, mindig vannak csavarok. Aztán elcsépelt, hogy igen, adatok és tényeket azért vegyük figyelembe. Az nagyon nehéz, mind a két oldalról vevő eladó, mert ugye mindenki ezt mondja, és mert mindenki tisztában van, de azért lássuk be, a több hónapon keresztül mennek a tárgyalások. A vevő már nagyon már el akarja venni a céget, az eladó nagyon el akarja adni, és ott tényleg hajlamos megmagyarázni esetleg a váratlan fejleményeket, akármilyen szabályozási változások, vagy ugyanúgy a céltársának a számainak a megváltozása újabb helyzetet eredményezhet. Nagyon nehéz mindig csak a számok és az objektív tények mellett döntést hozni. Azért nem egy személyes csapat szokta ezt a kezelni, befektető oldalon szinte biztos. Az eladónak így még nehezebb a helyzet, ha egyedül akarja eladni. És nyilván persze több forgatókönyvet lehet elemezni, de a nap végén az egyiket ki kell választani, hogy melyik irányba megy. Hát ezt nem lehet megúszni, tehát, hogy adatok, tények mellett kell meghozni a döntést, utána megvállalni a következményt, mert hát nyilván nem hibázhatunk, talán lehet korrigálni utólag, de azt mondom, hogyha az ember mindent kielemzett, minden adatot, tényt, akkor legalább elmondhatja, hogy amit lehetett, megtett, meg de ha Isten tanácsadókkal körbevette magát, akkor abban az időintervallumban jobbat nem tehetett. Nyilván vannak váratlan fejlemények, azt meg akkor kell kezelni.
Mennyire van kultúrája annak Magyarországon, hogy ilyen szempontokat, tehát pszichológiai, érzelmi szempontokat is figyelembe vegyenek, akár mondjuk a tanácsadók, külső segítők. Talán azt mondható, hogy Nyugat-Európában ennek már nagyobb hagyománya van, ezt gondolná az ember, de nem kell ahhoz cégvásárlás, hogy egy átlagember is megértse, hogy egy egyszerű adásvételnél, mondjuk egy ingatlan adásvételnél, vagy egy autó adásvételénél is vannak hasonló érzelmi szempontok, amiket szintén figyelembe kell venni. Tehát visszakanyarodva a kérdésemhez, mennyire van kultúrája annak, hogy ilyen szempontból segítséget kapjanak az akvizíciók során az eladók, illetve a vásárlók?
Szerintem azért már lassan negyed évszázad már mondhatunk, oké, most rendszerváltás után privatizációs hullám, de azért már 25 év szerintem bőven lehet rámondani, hogy azért már alakultak, tehát azért mi is már lassan több mint negyed évszázada csináljuk az akvizíciókat. Talán az, igen, mit tekintünk rövid és közép és hosszú távnak, nyilván az amerikai tőkepiacot nem tudjuk utolérni avval a több száz éves hagyományával, de az egy nagyon jó példa, és mi is ezt tudtuk mondani, hogy igen, gondoljon arra, amikor valaki ingatlant vesz, elad, vagy gépkocsit vesz, elad, ugyanazokkal az érzelmi hullámokkal találkozhat, hogy a vevő oldalon már nagyon meg akarja venni, akkor ugye elkezdi racionalizálni a döntéseit esetleg, hogy hát miért lukas a kerek a gépkocsinak, hát nem baj, majd ki lehet cserélni. Tehát sablon ugyanazok jönnek elő egy-egy hosszabb folyamat, mert talán annyira nehezebb egy cégvásárlás, hogy ez komplexebb tud lenni. Az ingatlan is nagyon komplex tud lenni, hiszen ott is azért bejöhetnek különböző jogi specialitások, és most nem akarom felsorolni, de én azt mondom, hogy már azért rá lehet mondani, van egyfajta háttér, van egyfajta irodalom, oké, angol száz irányból jött ez, de azért már megfelelő irodalom már szerintem rendelkezésre áll. Inkább mindig az szokott lenni, hogy az ember elolvassa, és objektíven felkészül, de amikor a sajátjáról van szó, úgy értem saját cég vásárlás vagy cég eladás, ott azért mindig nagyon nehéz, hiába mondta, hogy elolvas egy 100 könyvet, ott abban a pillanatban ott a tárgya asztalnál kell dönteni. Na, az a nehéz, hiába van 1000 könyv vagy 100 könyv, vagy fel tudja idézni, vagy nem. Ott néha ugye nem véletlenül szokta tolmácsokat is alkalmazni, hiába tud az ember adott nyelven, ott a stratégiai előnyeket szokták ilyenkor kihasználni, hogy végig tudja gondolni az ember az opciókat, lehetőségeket. Nem könnyű, hát ezt az ember mindig próbálja tanulni tranzakció-tranzakcióra, és ezt mondom, hogy egy külső szemlélő talán hozzá tud adni egy kicsit, hogy a megfelelő tapasztalat esetleg többet érhet ott abban a szituációban.
Azt meg lehet mondani, hogy mit ad egy tranzakcióhoz az, hogyha ezeket az érzelmi tényezőket figyelembe veszik, és kellő helyen kezelik? Nem tulajdonítanak neki sem túlságosan sokat, hiszen nem lehet teljes mértékben érzelmi alapon meghozni egy döntést, de nyilván azok nélkül sem lehet. Tehát ezt meg lehet mondani, hogy nagyjából mi a hozadéka annak, hogyha erre figyelnek?
Hát én azt mondom, hogy ha mintákat felismeri, akár eladó, akár vevő, akkor abban jobban tud reagálni. Tehát, hogy mondhatja az ember, hogy egy milliárd a vétele, és nem érdekel, de ha megérti a másik, miért mond 500-at vagy 2 milliárdot, akkor lehet, hogy úgy tud érvelni, és megérti, hogy mi van a mögötte, hogy előbb is elmondtam, hogy lehet azért mond 2 milliárdot, mert hozzávette a jabajdavé a leánycégének, meg annak a leánycégének, meg annak a leánc nyerességét. úgy már lehet, hogy kijön a két, mert tehát ezt mondom, hogy felkészült, és látja, hogy tudatosulhat a félben, hogy mik lehetnek a reakció mögött, és ha ezt megérti, és elkezdi kitárgyalni, akkor sikeresebb lehet a tárgyalás, szemben avval, hogy akkor szépen felállnak, és akkor egyik fél jobbra, másik balra, mert azt mondta, hogy nem érted meg. Ugye hát mindig ebből szokott le a probléma, hogy nem értjük meg a másikat, csak nem megyünk utána, hogy miért nem értjük meg. Ez lehet az előnye, hogy tudjuk ezeket a viselkedési mintákat, és erre időben fel tudunk készülni, vagy számítunk rá, és úgy tudunk reagálni.
Az azonos kulturális közeg, vagy az eltérő kulturális közeg az jellemzően segíthet, illetve megakaszthat egy-egy ilyen folyamatot?
Hát ha most a nemzetek közötti, és úgy értem kontinentális különbségek, az azért nagyon, tényleg nagyon más tud lenni. Én kimondottam most a kulturális különbséget, nem is erre hegyeztem ki, hanem a szervezeti kultúra, vezetési kultúra. Tehát mondjuk a Magyarországon mondjuk ott is óriási különbségek vannak, egy multivállalat, teljesen szabályozott, túlszabályozott, mint egy középvállalat, ami kevésbé az. Én inkább erre értettem a kulturális különbségeket. Az egy másik, megint egy másik dimenzió, kinyitjuk, hogy mi van akkor egy, most csak hasonlítok, mexikói, meg srilankai összekerülés, milyen más a tárgyalási megszokás, módszert, a reakció, az egy újabb hiba lehetőséget hordozhat magában, mert lássuk be, más a csak nagyon kontinentálisan nézem, egy ázsiai, egy európai-amerikai viselkedés, mint egy tárgyalás során. De most nem mennék bele, mert az egy másik blog lenne, de azért megint egy újabb nehezéket rak rá a tranzakció sikerére, mert az pluszban még jön egy ilyen kihívás.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Almási Levente, az Eresen partnere, M&A akvizíciók és felvásárlások cégértékelés üzletág vezetője volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.